Tiriam, bom, bom, jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ahogy már jeleztem korábban, hogy múlt héten a szerdai Kérdezd a Rabbit óráján több olyan kérdés merült fel a feltámadás kapcsán. És ezért a mai órán a feltámadásról lesz szó, az a címe, mire jó a halottak feltámadása, és a kommentekben linkeltem a forrásokat a mai órához. Mesélnek, hogy volt egyszer egy gazdag ember, aki kölcsön adott sok embernek, de nagyon keményen behajtatta a kamatot, ami pedig bibliai tilalom. És nem is kevés kamatot. Nagyon magas százalékban számolta a kamatot. Próbáltak vele alkudni, vagy semmi nem engedett, tudta, hogy az embereknek szükség van pénzre, és ezért visszaélt ezzel, is kért egy nagyon magas kamatot. Nem volt mit csinálni, mert tényleg szükség volt a pénzre. Egyébként zárójelben mondom, a halakán nem csak azt tiltja, hogy az ember ne adjon kölcsönt kamattal, hanem nem is szabad felvenni kölcsönt kamattal. Nem szabad tanul lenni egy ilyen kölcsönadásnál. Nem szabad a szerződést szerkeszteni és megírni. No, mindenképpen az emberek nagyon akartak, hogy mondjam, ilyen bosszút állni ezen, hogy olyan gonosz ember, de nem tudtak mit csinálni vele, mert sok pénze volt, és szükség volt a pénze. No, amikor meghalt, akkor úgy döntette a hevrekat is, a hevra, tessék, most meg fogják mutatni neki, hogy vigyázni kell. És egy többszörös árat adtak neki, kértek az özvegytől a sírhelyért. Kérdezte az özvegy, miért van ez? Miért a mellette lévőnek, mit tudom én, most nem tudom most milyen árak vannak, mondjuk a mellette lévő 50 ezer forint, akkor miért tőle kérnek 300 ezeret, vagy fél milliót, mi van itt? Erre azt mondta neki a hevra elnöke, nagyon egyszerű. A minden sír, amit az ember kivált itt a zsidó temetőben, az nem hosszú távra, az rövid távra, mert eljön a messiás, a halatok feltámadnak, és a kész. És akkor már nem fogják használni továbbra a sírhelyüket a temetőben. De azt mondja a Talmud, azok, akik adnak kamatot, adnak kölcsönt kamattal, azok nem fognak feltámadni akkor. Hát, ami azt jelenti, hogy ez nem egy ideiglenes kiváltás, a rövid távra, ez egy hosszú távra, hát akkor sokkal többe kerül. Általában az embernek a hozzáállása az, hogy az élet az rövid, most abban a szempontból rövid, relatív rövid, nem sok száz éves. Az élet az ideiglenes, és később beáll az állandó a helyzet, az pedig a halál után. De a halál után, és az pedig a túlvilágban fogunk élni örökké. A kabbala és a haszidizmus azt mondja, hogy ez nem így lesz. Az élet az, ami örökké. Az ember meghal, a halál az csak egy rövid időre szól, mert utána életre kelnek. Ami azt jelenti, a ganéden, azok a lelkek, a ganéden, az édenkertben vannak, és ott élvezik az Isten fényét, az egy rövid időre szól, mert utána eljön a messiás, életre kelnek, és akkor örökké fognak élni itt, ebben a fizikai világban, testben. Mi ennek az alapja? Az alapja ennek az, hogy a Bibliában nem egyszer és nem kétszer van utalás és ígéret arra, hogy a halottak életre fognak kelni. Mindenki, aki a történelem során élt, életre fog kelni. Lesz itt Ábrám, Izsák, Jákob, Mózes, Áron, József, Dávid, Salamon, a ők nagyszülők, és a szép nagyszülők, és a déd nagyszülők, mindenki újra itt lesz. Azok a drága rokonaink, akik eltávoztak, mind vissza fog jönni. Nézzünk meg a forrásokba, még egyszer be fogom tenni még egyszer linkeltem. Azt olvasunk a Maimonides-i szövegben, úgy van ez megfogalmazva az ima könyvben, a 12. hittétel, hit a messiás eljövetelében, akinek eljövetelében minden nap várunk, még akar is, ha késlekedik. A 13. és az utolsó hittétel, fel fognak támadni a halottak, amikor az örökkévaló úgy akarja. Nézd, ezt mondja Maimonides, mint az alapelv. Az imakönyvben olvasunk, minden nap háromszor, szombaton négyszer elmondjuk, mert nem anátál, ha jött még tím, és hűséges vagy a halottak feltámadásához, áldott vagy te örökkévaló a halottak feltámasztója. A Talmud azt mondja, a Misnában. És ezeknek nincs része az eljövendő világban, aki azt mondja, hogy a Tóra nem említi a halottak feltámadását, de szinte az, aki nem hisz a halottak feltámadásában, az nem fog feltámadni. De mindenki más fel fog támadni. Ez a halottak feltámadása az teljesen a hit alapján áll, mert ez nincs semmiféle logika, ami alapján lehet ezt levezetni. Ez teljesen meglepő. És valójában ez rengeteg kérdést hoz fel, ilyen pikantikus, ilyen érdekes kis kérdés, illetve nagy kérdések. Például fel lehet sorolni a sok kérdésből egy része. Hol fognak lakni, mint azok az emberek, akik életre kelnek? Mit fognak, milyen ruhát fognak viselni ezek? Milyen testben fognak feltámadni azok, akik beteg testben haltak meg? Aztán jönnek a nagyobb kérdések. Egy özvegy nő, aki a férje halála után újra házasodott, akkor melyik férhez fog visszamenni? Illetve mi lesz az összes emberrel, hisz? Hát azt már tanultunk a kabbalában, hogy ma alig, ha egyáltalán van új lélek. Azért minden lélek az már több már nem először jött le. Ha ez így van, akkor melyik lélek fog életre kelni, és melyik nem? Ezek a különböző kérdések, és a legfontosabb kérdés az, mire való, minek, mire jó ez, hogy az, a halottak, mindenki, aki életre fog kelni még egyszer. Mire jó ez? Az ősapák, Mózes és mindenki más, aki már itt volt, ő már leélte az életét, azt jelenti azt a célt, amit az örökkévaló jelölt neki. Azt ő teljesítette. Akkor minek kell neki újra itt élni? És még örökké itt élni? Olyan jó az élet itt, hogy érdemes ide visszajönni? Jobb az élet itt, mint az édenkertben, a Gánédenben? Hát egyszerű logika azt mondja, hogy pont ellenkezőleg. Az örökkévaló akar jutalmat adni az embereknek, akkor a Gánédenbe, az édenkertbe kell a tartsan őket, ami egy tökéletes hely, jobb, mint, mert az a lelkek világa, az jobb, mint ide visszahozni ebben a materiális világban, testben. És valójában ez valószínűleg az alapja annak, hogy Maimonides tényleg azt mondja, hogy az egész életre, a feltámadás, a halottak feltámadása csak egy rövid időre szól, nem ez a cél, meg fognak halni újra, oda fognak, vissza fognak menni az édenkertbe, mert az a tökéletes hely, az a cél, élvezni az Isten fényét. Nézzük meg, mit mond Maimonides, ez pedig a talmudi misnákhoz írt kommentáriában. Azt mondja Maimonides, az utolsó magyar bekezdés az első oldalon. Az eljövendő világban nincs evés és nincs ivás, hanem az igaz emberek koronával a fejükön ülnek, és az isteni dicsfény kisugárzását élvezik. És a végső öröm és cél magasztos szint elérése. Még egyszer, ez a végső öröm és cél. És a lélek ezen állapotban való létezése, ahogy már számtalanszor elmondtuk. Ez a cél, ez a lényeg. Mi az alapja annak, hogy Maimonides annyira csökkentette a feltámadás, mert mi értelme van a feltámadás, mert még erről még vissza fogunk térni később. Ha ez így van, akkor felmerül a kérdés, hogy miért, akkor miért egyáltal az egész halottak feltámadása. A mai órán ezt el fogunk magyarázni, és ki fog derülni, hogy a halottak feltámadása, ami azt jelenti a vége, kapcsolódik a kezdetéhez, a világ teremtéshez. De először, mielőtt megtárgyaljuk az élet célja, ami alatt meg fogunk érteni, miért van az, hogy a halottak feltámadnak, nézzünk meg először más dolgok, pár más dolg, ami ehhez kapcsolódik. A megváltásról, a messiás eljöveteléről, arról az időről sok mindent tudunk, sok ígéretet találunk a proféták könyveiben. Maimonides a Misné Tóra című jogi könyvén legvégén arról beszél, a Dávid királyság újra elindul és erős lesz, meg fog szűnni a gyűlölet, és az, hogy a zsidók ellen lépnek fel, szélesek, nagyobb lesznek Izrael határai. A proféta könyvében még más, nagyon különleges dolog van, a vad állat már nem lesz vad, az meg fog szűnni, béke és nyugalomnak az élete, és a halottak feltámadása. Mi az alapja ennek? A Talmud sok idézetet idéz a Bibliából erről. Nézzük meg kettőt. Ez a második oldal tetején, a talmudi idézet. Mondja a Talmud, honnan tudjuk, hogy a halottak feltámadása a Tórából következik? Mi az alapja a Tórából? Erre a Talmud azt válaszol, ez áll a Tórában, Mózes harmadik könyvében. Adjátok abból az örökkévaló ajándékot Áronnak a papnak. Az új termésből le kell adni Áronnak, a főpapnak egy részét. Talán Áron örökké él, hogy lehet neki adni, hiszen nem is lépett be Izrael földjére. Tehát helyesebb lett volna azt írni, hogy Áronnak és fiainak. Tehát Áron egyáltalán nem jött be Izraelbe, ugyanígy, mint Mózes meghaltak a sivatagban. Akkor hogy lehet azt írni, hogy adjátok Áronnak? Innen válaszol a Talmud erre, innen találjunk, hogy a halottak feltámadása a Tórából ered, azaz Áron saját maga is belép majd Izrael földjére, majd. Ha most nem lehet adni Áronnak, várjátok egy kicsit, majd Áronnak fogunk ezt adni. Egy másik, folytatja a Talmud. Az eretnekek megkérdezték Rabban Gamlielt, hogy honnan lehet levezetni, hogy az örökkévaló fel fogja támasztani a halottokat. Így felelt nekik. A Tórából, a profétáktól és az szent íratokból mindegyikben van utalás erre. Nézzük meg egy utalás a Tórából. A Tórából ez áll. A micvákról, a micvákról, amit teljesíteni kell a Szentföldön. Az van írva, méről megesküdött az örökkévaló őseiteknek, hogy nekik adja. Kinek adja a Szentföldet? Nekik. Kinek? Az ősatyáknak. Nekik, az ősatyáknak áll a mondatban, nem pedig az, hogy nektek. Nem az ősatyák leszármazatjainak fogja adni, hanem nekik, ő pedig már régen meghaltak. Ebből látjuk, hogy a halottak feltámadása a Tórából ered. Most, ha ez már van egy ígéret erről, a Talmud próbálja ezt levezetni, még azt mondta, a logika is helyeseli ezt. Mondja a Talmud, így szólt a császár Rabban Gamlielhez. A halottak elporlódnak. Hogyan kelhetne életre a por? Ez hogy lehet? A császár lánya azt mondta, hogy majd ő válaszol. Azt mondja, a császár feltette a kérdést Rabban Gamlielhez, a lánya ott jelen volt, és ő fogja inkább adni a választ. Szerintem nem is Rabban Gamlielnek kellett válaszolni, mert a római császárnak a lánya válaszol az apjának. Mit válaszol? Ha az örökkévaló vízből, folyékon magból teremt testet, ne tudná újra megteremteni el azt egy darab húsból. Ha képes lényegében semmiből megteremteni, akár egy darab húsból mindenképpen képes. Mire utal ez a darab hús? Ez arra utal, van egy olyan hagyomány, hogy még akkor is, amikor a halottból a földben nem marad semmi, de még mindig marad egy kis darab csont. Vagy attól az ember a tfilinjét rakja itt hátul, a gerinc tetején, vagy a gerinc alján. És zárójelben mondom, hogy nekem mesélt, van egy lubavicsi rabbi, Kosóból származik, mai Szlovákiából, Lubavicsi rabbi most New Yorkban, ő azt mondta nekem, mert ő Auschwitzban volt, és azt mondta, a krematóriumban elégettek a zsidó testeket, de mégis mindig maradt egy kis darab. Ezért, amikor itt a hamut kiraktak, ezért egy kis csontak mindig voltak, és azt mondja, Auschwitzban sok-sok-sok tele volt ilyen kis csonttal, mert ezek mind a elégettek a mártiraknak a holt testeinek, ami megmaradt, ez a kis csont. Ezért azt mondja, ha semmiből képes az örökkévaló egy új testet létrehozni, akkor ha már marad egy kis darab, akkor abból újra teremteni mindenképpen lehetséges. Így válaszolt a császár lánya, a római császárnak a lánya a császárnak. Azon mennyire reális és valós az a halottak feltámadása, érdemes a következő történetet olvasni, elmondani a Talmudban. Azt mondja a Talmud, Éliáó proféta tanult, ilyen párban, Hábrútában tanult, Rabbi Judán, a Szír, Rabbi Judá fejedelemmel. Tanultak, jóba voltak, és Rabbi Judá érdeklődött nála, hogy hogy zajlik a napja. Erre azt mondja Eliáó többek között, hogy felébredi az ősatyákat, hogy minden nap felébredi őket, hogy imádkozzanak a zsidó népért. De igyekszik, figyel arra, hogy nem egyszerre ébreszti Ábrámot, Izsákot és Jákobot, hanem felváltva egymás után. Miért? Már egyszerre ébren vannak, és imádkoznának a zsidó nép megváltásáért, akkor rögtön lenne a Mesiás, és még nem jött el az ideje. Azt jelenti, hogy a három ős atya együtt olyan erőt jelent, ha ők együtt imádkoznak a zsidó nép jó voltáért és megváltásáért, ez rögtön bekövetkeznek. Erre azt mondja a Jude Eliáó profétának, mondd, ma is léteznek olyan nagy emberek, akik képesek együtt elérni ezt a célt, és azt mondja, igen, Rabbi Hia és fiai, ezek olyan különlegesek. Hú, igen, és akkor megint, ugyanúgy, ahogy mondtam az ősatyáknál, amikor külön-külön imádkoznak, akkor nem olyan erős, ha együtt imádkoznak. Erre mit csinált Rabbi Júda? Oda szólította magához Rabbi Hiát és gyerekeit, és azt mondta nekik, hogy kezdjenek imádkozni. Az Amida elején, ugye ott a második áldásban meg van említve, Másiv a ruach, umairit a gesem, aki szelet fúj, és jön le az eső, és ahogy mondtak, Másiv a ruach, a mostanában Hies és fiai együtt egyszerre imádkoztak, azért a Júda gondoskodott, egyszerre imádkozanak, együtt mondtak, másra fúj a szél, fú, nagyon erős szél kellett fújni. Morid a gesem, és hozza le az esőt, fú, borzasztóan nagy eső jött le. Az öreg azt látta, hogy itt valaki ezt megszervi, ki szervezte meg? Ezek szerint valaki elárult egy titkot. Ki árulta el Rabbi Júdának azt a titkot, hogy Rabbi Hia és gyereke együtt imádkoznak, akkor együtt tudnak érni mindent. Hamar kiderült, hogy Eliáó proféta volt, aki túl sokat mesélt. Erre az van írva, hogy Eliáó proféta büntetésként 60 tűzi ütést kapott. És mi volt a probléma? Hogy ők folytattak az imát, és az imában az volt benne, ugye, Mechaye Hameti. Mert nem annál, és te hiteles vagy megbízható vagy, ha te fogsz a halottakat feltámadni, a folytatása az lett volna, áldad vagy te örökké valaki a halottakat feltámadja. Ahogy ők azt mondták, de nem annál talál, jót mitim, akkor a világ lehetett érezni, hogy valami nagy dolog fog történni, és Eliáó profétának az lett a feladata, hogy ne engedjen, hogy folytassanak az imát, és erre Eliáó proféta beöltözött medvének, és megtámadta őket, mindenki menekült, és akkor így nem folytattak egyszerre az ima, és ezért a halottak nem támadtak fel. Azt jelenti, hogy a teljesen reális és valós az, de halottak fel fognak támadni. Csak a kérdés az, mi a célja ennek? Miért jó az, hogy az ősatyák, akik már nagyon régen éltek, és nagyon jól éreznek magukat a Gan Eden, az Édenkertben hirtelen, vissza fognak jönni ide, lakást fognak keresni, lakbért fognak fizetni, vagy törleszteni fognak a banknak. Mire jó? Ez egy bűnös világ, egy rossz világ, a test nem érdekli a spiritualitást. Kész! Lement az élet, a test már nincs, a lélek jól érzi magát. Mire jó az, de halottak feltámadnak. Mielőtt megválaszolunk a nagy kérdést, először próbálunk megválaszolni egy pár kisebb kérdést, amit előbb említettünk. Nézzük meg. Az igazság az, nem mindenre tudunk válaszolni, mert csak azt tudunk válaszolni, ami le van írva, ami írva van. Ami nincs írva, arról nem tudunk válaszolni. Maimonides maga mondja a Misne Tóra című könyv végén, hogy nem mindent tudunk a Mesias eljöveteléről, de valamit mégis tudunk, és említenem azt, hogy a Lubavitcher Rebbe még mielőtt Rebbe lett, még az apósa életében, ugye az apósa élt 1950-ig, a Rebbe pedig az 1940-es évek elején írt egy nagyobb, hosszabb esszély tanulmány a témában, összeválogatta minden, ami a témában lehet tudni. Mindenképpen nézzük meg. Első dolog. A harmadik bekezdés a második oldalon. Egy midrásból. Ha valaki, és akkor az a nagy kérdés lényegében, hogy mi lesz, egészségesen fognak feltámadni, vagy ugyanolyan betegen, ahogy meghaltak. Mondja a midrás. Ha valaki vakon, vagy kellésekkel a testén hal meg, mi lesz belőle? Hogyan támad fel? Betegen, vagy egészségesen? Így feleltek neki, mondja a midrás. A fogyatékosságaikkal együtt támadnak fel, majd meggyógyulnak. Ahogy írva van, én osztok halált és adok életet, ami azt mondjuk, hogy a sorrend az halál után az élet. Mi következik azután, hogy az örökkel visszaadta az életet, és csak azután sebet verek és meggyógyítam én. Mi azt jelenti, hogy az ember nagyon beteg volt és meghalt, akkor majd a Mesiás eljövetelekor életre kell, minden betegségével együtt, aztán majd meggyógyítom. Felmerül a kérdés, hogy ha már az ember meghalt, felbomlott, már nem maradt a testéből csak egy kis csont, az örökkévaló újra ad neki testet. Miért fontos, hogy betegen haljam, támadjam fel, és nem egészségesen? Milyennek a logikája? Ha arról lett volna szó, hogy a test megmarad, akkor ugyanabban a testben kell életre, és aztán majd meggyógyul. De nem ugyanaz a test az abban már nem marad. Akkor mi értem is? Itt nagyon érdekes, amit a Szádia Gaon, a híres babiloni bölcs több mint 1000 évvel ezelőtt mond. Egy rövid mondat, de nagyon szépen érthető. Először a fogyatékosságával él majd, hogy az emberek felismerik. Képzelünk el, egy öreg, összetört, beteg ember halt meg, ha életre kell egy fiatal, egészséges ember, a család kételkedni fog, ő az vagy nem. Ezért a családhoz úgy fog visszajönni, ahogy ők emlékeznek rá a élete végén, és aztán meggyógyul így, hogy a család nem fog kételkedni, hogy ő az, és közben meggyógyul. Egy másik kérdés, amit előbb már említettünk. Milyen ruhában fog az ember, fognak a halottak feltámadni? A halotti ruhában, vagy az olyan ruhában, amit viseltek az életük során, vagy esetleg mesztelenül fognak feltámadni, és közben keresnek ruhát. Most ennek van egy praktikus oldala is, mert ha azt mondjuk, hogy azokban a halotti ruhákban fognak életre kelni, amilyen egyszerű vászonruha, akkor logikusabb az lenne, hogy a temetés szép ruhába történjen, hogy amikor életre támadnak, akkor le szép ruhát viseljenek. Nézzünk meg, mi van írva erről a jeruzsálemi Talmudban. Azt mondja a Talmud, két verzió van erről a Talmudról. Az első, a ruha, amivel az embert eltemetik, az jön majd vele. A halotti ruhájában támad fel. Ez az egyik verzió a Talmudban, mert a másik verzió, Rabbi Júda fejedele mondta a fiainak, elég az egyszerű halotti ruha, mert az igaz emberek a saját öltözetükben támadnak fel, ezért nincs értelme sokat költeni a halotti ruhára. Azt mondja, Rabbi Júda fejedelem azt mondja, nem, teljesen mindegy, hogy milyen ruhában lesz az ember eltemetve, mert a csoda az lesz, amikor feltámad, azt a ruhát fogja, olyan ruhát fog viselni, amit az élete során visel. Gondolom, ezt már én teszem hozzá, hogy ez szintén segít abban, hogy emlékezzenek rá, ismerjenek rá. És ezért mondta Rabbi Júda, nincs értelme költeni a halotti ruhára, mert abban nem marad semmi, és a jövőben nem azt fogja használni. Többször hallottam ezt a történetet, hogy Kfar Chabadban, Izraelben, a Lubavicsi faluban élt egy zsidó, aki jött Szíriából. Magával hozott nagyon-nagyon régi pénzérmeket. Az ókorból, és ez nagyon drága volt. És mindig próbáltak őt rábeszélni, hogy ezeket a pénzérmeket, amit ő hozott, adományban adjan át ezt a chébernek, az iskolának, és ezzel majd sok mindent lehet tenni a színvonal emelésére és minden. És ő mindig azt mondta, nem, ez neki nagyon fontos, mert ő szeretne magával vinni ezt a halála után, azért, mert ha életre kell, legyen egy kis zseppénze. És ezért viszi magával ilyen nagy, drága dolgok. Aztán jön a következő kérdés. Ugye, hogy beszéltünk, hogy özvegyasszony, aki újra házasodott, melyik férhez fog visszamenni. Nézzünk meg a harmadik oldal tetén. Egy olyan nő, aki többször házasodott, mert elhunytak a férjei, kivel él majd a feltámadás után? Mózes mesterünk, taníts meg, hogy kihez illik. Igazság az ez a kérdés, ezt nem kell most eldönteni, mert ráér, mikor Mózes itt lesz, és ő fogja mondani. Mondja ez a Naf Yosef, a logika alapján úgy tűnik, hogy az utolsó mellett marad, mert az első férjének halála a váláshoz. Első férjének halála a váláshoz hasonló. Megszűnt a kapcsolat az első férjével, ezért volt szabad neki újra házasodnia. Talán a második férje megalt, akkor megint megszűnt. Mert azt senki nem fogja mondani, hogy huha, ha életre kelnek feltámadáskor, akkor talán menjen vissza az első férjehez, akitől elvált. Ennek nincs logikája. Ugyanúgy, ha meghalt, akkor meg ezt mondja a logika, mondja a Naf Yosef. Mert azt senki nem gondolja percig se, hogy az elvált nő menje vissza az első férjhez. Az se kérdés, hogy egy férj, akinek a felesége meghalt és újra házasodott, melyik felesége fog élni, mert az eredeti tórai előírás szerint a férnek szabad legyen több felesége, ez nem egy olyan kritikus kérdés. Fontos kérdés mégis, de nem olyan kritikus kérdés, de nőnek nem lehet több férje, és hirtelen itt van minden férje, akkor most kivel fog élni? Most fontos még egy kérdésről beszélni, amit említettem előbb, hogy mi lesz nem csak azokkal, akik újra házasodtak, mindenkivel. A Kabbala szerint a lelkek már majd szinte mindenkinek a lelke már itt volt egyszer, és újra jött le. Miért jött le újra? Mert minden ember, az örökké valónak van egy elvárása minden embertől. Minden egyes ember, aki megszületik, minden egyes babától úgy születik meg, mondjuk, hogy a kezében van egy megbízó levél. Az örök azt mondja, tessék, elküldöm még téged a fizikai világba, életre küldök téged, tessék, ez a feladat, az a tórát és a micvákat teljesíteni kell. Mondjuk, hogy 1000 tételből áll. Az ember teljesített 700-at, akkor mindig marad 300 hátra. Az ember 200-at teljesítettek, akkor marad 800 hátra. Az, ami megmarad, ami még megmarad, azt újra kell lejönni és befejezni. Akkor megint az a kérdés, hogy feltámadáskor még fog életre kelni. De itt érdemes tisztázni egy fontos dolgot. Amikor azt mondjuk, hogy a lélek újra jön le, az nem jelenti az, hogy egyszer csak mi azt hittünk, hogy a lélek az egyszer használatos, kiderül, hogy van egy recycling lehetőség, újra használatos. Egyszer jött le, még egyszer jön le, még egyszer jön le, és akkor helyes a kérdés, akkor még, amikor a feltámadáskor melyik verzió fog életre kelni. De valójában ez nem így van. A Kabbala azt írja, hogy amikor azt mondjuk, hogy az élet újra jön le, az nem jelenti az, hogy az a lélek, ami volt, egy az egybe újra jön le. Nem erről van szó. Ez nem egy újra használatos. Hanem úgy kell elképzelni, van egy nagy lélek. Abban a lélekben rengeteg szikra van. Minden szikra képes éltetni egy testet. Az ember az élete során minél több micvát, minél több valási parancsolatot teljesít, akár a tiltó parancsot, akár a tevőleges parancsot, minél többet teljesít, annál több szikra fel van használva, szikra teljesíti a feladatát. Most, ha az ember csak mondtam egy számot, ezzel feladat van is. 700-at teljesítem, mert rengeteg micvát csinál, de mégis marad 300. Akkor a maradék 300, aki még, ők még nem éltek, mert nem csináltak még ezeket a micvákat, ők jönnek, az jön le újra. Ha az a 200, a 300-ból most sikerült teljesíteni 400, akkor marad még mindig 200, ami azt jelenti, mindig egy további része a nagy lélekből az, ami lejön. És minden rész külön-külön egy teljes, önálló embert ad ki. Mi a jó példa erre? Ismerünk azt, hogy Áron a főpap, neki volt négy fia. A két legidősebb fia, Nadab és Abihu, ők bementek, vittek magukkal idegen tüzet, és meghaltak. Erre a Kabbala szerint ők háromszor jöttek le újra. És meg van nevezve, melyik ez a három. Először visszajöttek, mint Pinchas. Pinchas az, aki lépett Zimri ellen, mert Zimri paráználkodott Moabita lányal. Aztán Sámuel profétaként jött le, illetve a talmudi bölcsebbje Lazar ben Azárjaként jött le. Nadab és Abihunak a lelkük háromszor jött le. Most, ha megnézzük, milyen volt a Pinchas, a Sámuel profét és Lazar ben Azárja, azt lehet mondani, nincs közös bennük. Ez nem ugyanaz az ember, nem ugyanaz az identitás, nem ugyanaz a fajta ember, aki volt. Pinchas egy ilyen harcias hős volt. Sámuel proféta egy proféta. De Lazar ben Azárja egy talmudi bölcs. Teljesen másfajta emberek. Miért? Mert tényleg nem ugyanaz az a lélek, ami csak újra van felhasználva. Ezért minden lélek, ahányszor jött le, az mindegyik életre fog kelni, mert mindegyik egy másik életet élt. Majd mindig itt vagyunk a legfontosabb kérdésnél, azt jelenti, hogy a kisebb kérdéseknek egy részét megválaszoltunk, de maradt a nagy kérdés. A nagy kérdés az, mi értelme egyáltalán, mire jó az, hogy a halottak, akik a lelkük, a Ganeidenbe tartaszkodnak, jól éreznek magukat. Nincs jobb érzés, mint az Isten fényt, a micváknak a fényét élvezni, akkor minek újra visszajönni ebben a fizikai bűnös világban. Ahogy említettem, és most egy kicsit részletesebben, Maimonides szerint tényleg ez csak egy átmeneti idő, ez csak egy átmeneti időszak az, hogy életre kellnek, nem ez a cél, nem tart ez sokáig, nem is mindenkinek szól. Rövid időre a jámbor embereknek szól. Nézzük meg, mit mond Maimonides. Azt mondja Maimonides, a halottak feltámadása a Tóra egyik fontos alaptétele. Azonban ez kizárólag az igaz emberekre vonatkozik. És tudd meg, hogy a feltámadás után az ember ismét kénytelen meghalni, és teste felbomlik. Másik helyen azt mondja Maimonides, a legvégső jutalom, fizetség még folyamatos és hiánytalan, az a túlvilági élet. Az a folyamatos. Az elvilági, amikor feltámadnak, az csak egy rövid időre. Rövid időre szól. Most van az a kifejezés, amit a Talmudban és máshol van használva sokszor, Olam Habá, az eljövendő világ. Maimonides szerint az eljövendő világ az a Gan Eden, az a célja, és ez a végső állomás. Akkor mire való egyáltalán a halottak feltámadása? Teljesen logikus, hogy az ember meghal, ott élvezi a jutalom, mire való az a halottak feltámadása. Erre két magyarázat van. Az első magyarázat az, hogy az örökölöm szeretném mutatni az embernek egy hihetetlen csoda. Élt, meghalt és újra él. Ez darabig, és utána visszamegy a szokásoshoz. A másik válasz jobban tetszik, mert az örökölövaló jutalmat ad a léleknek azért, mert sok micvát tett az élete során, sok tórát tanult. Mi van a testen? Itt van egy finom étel az asztalon. A test nagyon megkívánja. De mivel nem kóse, nem nyúl hozzá. A léleknek jár jutalom, a testnek nem jár jutalom. A testnek olyan erős volt a vágya a nem kóse étel iránt, és nem jár neki jutalom, ott volt a vágya egy nem kóser nőhez, nem a feleségét, vagy a felesége nem volt mikvében. Nem jár a testének jutalom, csak a léleknek jár jutalom. Ez van a talmudi tanmese, a talmud azt mondja, egyszer volt egy nagy király, akinek egy nagy gyümölcskertje volt. És rengeteg datójabb fa volt. És keresett egy őrt, aki vigyázzon rá. Igen, ám, de az volt a probléma, hogy mi van akkor a maga, az őrek fognak lopni. Erre mit csinál? Odaállított két fogyatékos őrt. Az egyik vak volt, tudott járni, és minden a vak volt. A másik pedig jól tudott látni, de nem tudott járni. És itt nem fog vétkezni, mert a vak nem lát, az, aki lát és megkívánja a gyümölcsöt, ő pedig nem tud oda menni, akkor így minden rendben van, oda nem fog járni, tolvaj nem fog ott járni. Igen, ám az egészséges az, aki látott, mesélt, hogy milyen jó gyümölcs van itt, mesélte a vaknak, de mindenki külön-külön nem tudott elérni. Erre mit csinált? Erre a vak ember a hátára, a vállára vette a másik embert, aki nem tudott járni, és ő irányította őt, és így leszedett a gyümölcsből, ott is ketten osztoztak a gyümölcsön. No, jön a király, és látja, hiányzik a gyümölcsből. És rögtön kiderült, hogy ezek a bűnösek. De mindenki azt mondta, én nem. Azt mondja a vak, én nem láttam, ezért én nem tehetek róla. Ő mesélt nekem, ő mindent mondott. A másik azt mondja, én nem tudtam járni, ő járt. Mert azt mondta a király, rendben van. Mindenki ugyanúgy, hogy külön-külön nem tudtattak lopni együtt, igen, akkor most is rá fogja ültetni a fogyatékos embert a vak vállára, és együtt kapják a büntetést. Most ugyanez igaz a büntetésre, ugyanez igaz a jutalomra. Az ember éli le az életét, jár a testnek is jutalom, nem csak a léleknek. És ez erre van szükség, egy darabig legyen lélek testben, megkapja a jutalmat, aztán meghal, és a lélek tovább él. Ez Maimonidesnak a véleménye. Nachmanides ezt nem fogadja el. Nachmanides azt mondja, nézzük meg a harmadik oldal közepén, azt követően eljön a Mesiás ideje, mely ebben a világban valósul meg. A túlvilág, az eljövende világ, pontosabban a lamabá, az eljövende világ, ez itt van. Majd annak a végén jön a végítélet, és a halottak feltámadása, mely fizetség a testnek és a léleknek. Úgy tűnik, hogy az eljövende világ nem a lelkek világa, hanem egy teremtett világ, egy fizikai világ, melyben feltámadott emberek élnek. Ezt a véleményt fogadja el a haszidizmus és a kabbala. Nézzük meg a következő, utolsó előtti bekezdés a harmadik oldalon. Nachman mondja, ez pedig a harmadik Lubavitch Rebbenek a szövege. Nachmanides vitába száll Maimonidesszel, és világos bizonyítékokat hoz, ahogy áldott emlékű bölcsék mondták, az igaz emberek nem lesznek újra porrá. Van egy ilyen talmudi mondás. Ez szerint a halottak feltámadása a végső állomás. Az édenkert pedig, mely a léleknek és a szellemnek nyújt élvezetet, csupán ideiglenes hely a lélek számára a testtől való elválásától a feltámadásig. Egy darabig, rövid távon. Ha ez a végső állomás, akkor hogy válaszolunk Maimonidesnek az érveire? Maimonides azt mondja, nincs értelme. Mi értelme idehozni őket vissza a bűnös világba? A válasz erre az, először nézzük meg egy talmudi történetet. A 9 bőjt napon, amikor a 9 tekben, amikor gyászoltuk a szentét, akkor a következő talmudi történetet ismételtem. Azt mondja a Talmud, itt Jeruzsálem ostroma alatt van, de már látnak, hogy vége van, mert ez nem fog tovább bírni. Jeruzsálem belül van nagy éjség van, nem fogják bírni. Jochem az Ákely úgy döntött, hogy neki lépni kell. Sikerült neki elhagyni a várost, ugye az úgy, mert úgy állítottak ezt be, mint a meghalt volna, és temetésre viszik, kivitték őt a városba, akkor elment a nagy vezérhez, és mondja a vezérnek, béke rád, fenséges császár. Azt mondja, én császár vagyok? Én nem vagyok császár, én csak a vezérkori főnök vagyok. Mert azt mondta, nem, te császár vagy. És akkor jött a hír, hogy a császár meghalt, és ő lett kinevezve. Borzasztóan megörült neki. És aztán az volt, hogy azt mondta, hogy Jochanan ben Zakkainak kérjél valamit, és teljesíteni fogom, és akkor azt kérte tőle, hogy ne pusztítsa el Jávnét és a bölcseket, mert a szentély helyett a szellemi központja a zsidóknak lesz innentől kezdve a tanház, a jösiva és a rabiság. Mondja a Talmud, úgy volt ez, amikor eljött az a hír, hogy őt nevezte ki császárnak, úgy volt abban a másodpercben, egyik lába, mondjuk a jobb lábam volt cipő, a bal lábam nem volt cipő. Épp levette valami miatt. Amikor akarta újra felvenni a cipőt, nem tudta. Mert a cipő kicsi volt. Akarta levenni a jobb lábáról a cipőt, az se jött le, mert mintha ráragadt volna. És erre valamit mi történt? Úgy tűnik, hogy a lába egy kicsit ilyen fel, nagyobb lett. Hú, megijedt, hogy nem valami betegségről van szó. Erre azt mondta, hogy hanem az áker neki figyel. Nincs, nem kell aggódni. Salomon király azt mondja, smuatovát dasél egyszer. Egy jó hír miatt egyszer csak kövérebb lesz az ember. Jött hol hazad a jó hír, a teletel a császár, egyszer csak kövérebb lettem. Fizikai kövesség. Úgy, hogy a nem fér rád a lábadra a cipő, a másik lábáról pedig nehéz levenni a cipő. Mint ha belenőtt volna. Mi a megoldás? Jöjjön ide, előtted, menjen át az olyan ember, akit utálsz, és akkor az a jó hírnak az ellensúlya elmegy a kedved tőle, akkor helyre fog állni. És így is történt. Miért hoztam ezt a példát? Arra mutatni, hogy a szellemi, a jó hírnek van fizikai hatása az emberre. Ami azt jelenti, meg lehet változtatni, a szellem képes megváltoztatni, fizikailag megváltoztatni a materiális, fizikai dolgok a világban. Valójában ez csak egy példának hoztam, az örökkévaló teremtette a világot, teremtette az embert, hogy az ember megváltoztasson a fizikai világot. Fizikailag megváltoztasson, azáltal, hogy eddig nem volt szent, és szenté válik. Most szenté válik, ami azt jelenti, mi a jó példa erre, mi a legszentebb tárgy a zsidó vallásban? A Tóra tekecs. Mi van a Tóra tekecs? Állati bőrben. Képzelünk előtt olyan állat, egy tehen, ami még tegnap, vagy tegnap előtt még az istállóban ette a füvet, és most pedig levágtak a bőréből csináltak pergament, arra írt a legszentebb tárgy. Ami azt jelenti, egy állati bőrből csináltak a legszentebb tárgyat. Minden micva által, minden vallási parancsot az ember teljesít, annak ugyanaz a hatása egyszer csak a világ szentet. Minden tárgy, amit teszek egy micvát, akkor az szenté válik. Mi azt még nem látjuk. Mi azt nem látjuk most. Fizikailag nem lehet ezt látni, mert nincsenek meg a messiási idők. Ha eljön a messiás, egyszer csak azt látni fogunk. A Bibliában van az a kifejezés, amikor a messiás el fog jönni, úgy, akkor mindenki hinni fog az Istenben, de a proféta úgy fejezi ki magát, hogy minden hús fog látni és hinni Istenben. Ez elég durva kifejezés, embert úgy nevezni húsnak, de a proféta ezzel azt akar hangsúlyozni, hogy nem csak az ember a szelleme fog hinni Istenben, és látni fog az Isten, a húsa, a teste is. Mi azt mondja, a nagy kérdés az volt, mi értelme visszahozni az embert ilyen alantas, bűnös világban. A válasz erre az, hogy nem egy alantas, bűnös világban fog visszajönni a lélek, hanem egy spirituális világ, egy olyan fizikai világ, ami szent lett. Az sokkal többet ér, mint az édenkert. Az édenkertben lehet a lélek tudja élvezni Isten fényét, akkor itt, a messiási időkben még inkább lehet élvezni az Isten jelenlétet, de a fizikai világ is fel fogja ismerni az Isten. Az ember teste, és minden, ami van, az mindenből fog sugározni belőle az Isten fénye. Azt jelenti, akkor mi a kérdés? Mi értelme elhozni az embert az Édenkertből egy még jobb helyre? A jobbnak nincs felső határa. Mindenki szívesen elfogad egy upgrade-ot. Ugye sokszor az van az ember egy szállodában, és azt mondják, ó, te vagy a századik ember a mai napon, a századik ember jár egy upgrade. Kérteled egyszerű szobát, kapsz egy jobb szobát. Bérelsz egy kocsit, kapsz egy upgrade-et, egy szebb kocsit. A Gan Eden után a világban van egy még jobb hely, mint a Gan Edenben, ez a fizikai világ a messiás eljövetel után. Nem lesz az egy alantos világ. Nem lesz az egy bűnös világ. Mindenki hinni fog Istenbe, de nem csak lélekben, testben is. Ezért érdemes ide visszajönni. Mi értelme a halottak feltámadása? Mert jó, jobb és szebb hely lesz. Annál jobb nem lehet. Miért ne kapjon az ember a legjobb jutalmat, amit csak lehet. Adjan Isten, hogy minél hamarabb jöjjön el a Messiás, és tényleg következzen be már ez a nagy jutalom, ez a hihetetlen nagy csoda. Köszönöm a figyelmet, majd a holnapi Sábeszra előre mondom, hogy Sábesz mindenek, vasárnap pedig a szombati Barhesnak a misztériumából fogunk tanulni. Mi a különleges a szombati Barhesban? Kabbalisztikusan és mindenféléket. Erről beszélünk vasárnap, illetve hétfőn, kedden, szerdán a szokásos órákat. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok, és holnap estére Gucsávest kívánok mindenkinek. A Vasvári Pál utcában 7:30-kor kezdődik az esti ima, szombatfogadása. Köszönöm szépen.